kedves jelenlévő és az igehirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma a Kolosszé beliekhez írott levél 4. fejezetének a 2. versétől hallgassuk meg fennállva az igét. Az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván arra hálaadással, imádkozván egyszer, mind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogó is vagyok, hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nékem szólnom kell, és még az 5.-6. verset rendben elolvasom, mert utalni fogok majd rá. Bölcsen viseljétek magatokat a kívülvalók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván. A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett, hogy tudjátok, hogy mi módon kell néktek, kinek-kinek megfelelnetek. Kedves gyülekezet, foglaljuk el a helyünket, és nézzük meg elsősorban ezt a 3 verset, a 2., 3. és 4. verset, ami mára kijelölt textusunk is, alapigénk is, aminek a fő üzenete az imádság komolyan vétele, és kiemelhetjük ebből a néhány versecskéből, néhány mondatból azt a gondolatot is, hogy az imádságban álhatatosak legyetek. Nézzük meg, hogy mi volt ebben a kisázsiai gyülekezetben. Ez a városka, Kolosze ma már nem létezik, időszámításunk előtt 60 körül is egy komoly földrengés rázta meg, és akkor is gyakorlatilag megsemmisült már, és Pál idejében még éppen vegetált mondjuk egy 100 éven át a földrengés után, és aztán az enyészeté lett, ma már csak a romjai vannak meg, nem létezik az a gyülekezet, de mégis milyen döntően fontos, hogy ennek a ma már nem létező gyülekezetnek mi volt a története, a bizonyságtétele, és mi volt az a fontos üzenet, amit először nekik szánt az apostol, de azóta már mindenkinek, minden hívő embernek, minden gyülekezetnek szóló üzenet, akkor is, hogyha esetleg ezek a mi gyülekezeteink is egyszer, ezek a kedves helyek eltűnnek, elmúlnak, de az a munka, amit Isten a gyülekezeteinkben és a gyülekezeteink által végzett, az nem múlik el. Az nem múlik el. Isten temeti a munkásait, de az ügyét, a munkáját tovább viszi. Ez a mondat van John és Charles Wesley emléktábláján a Westminsteri apátságban. Most nem emlékszem pontosan, hogy ez Charlesnak vagy Johnnak a gondolata volt-e, de igaz, hiszen hol vannak a proféták és az apostolok, mégis azokra az alapokra építünk ma is igehirdetésben, Isten igazságának a követésében, imádságban. Az ő bizonyságtételük és az ő hűségük döntően fontos, és döntően fontos a ma élő gyülekezetnek a sorsa, imádsága, gondolatai. Ezek nem vesznek el, nem tűnnek el az enyészettel, a történelem viharaiban és fergetegében. Azt mondja az apostol, hogy az imádságban nem csak álhatatosaknak kell lennünk, hanem vigyáznunk kell abban hálaadással. Akkor, amikor a levél íródott, Pál éppen börtönben volt, nem messze ettől a helytől, és ő maga nem is járt személyesen soha ebben a gyülekezetben, de nagyon kedves munkatársai voltak ott, akiktől hírt kapott, az egyiküknek egy levelet is szentelt, Onézimusnak nevezik az illetőt, és nagyon kedves gondolatok vannak ennek a volt rabszolgának a levelében, aki gyülekezeti elöljáró lett, Epafrás, az ő munkatársa, és még mások, akik buzgón könyörögnek a gyülekezetért, és részt vesznek a gyülekezetnek, az új megtérőknek a tanításában is. És azért kell különösen is vigyázni, és pedig az imádság által, mert ahogy megszerveződött a gyülekezet, úgy kezdték támadások érni a közösséget. Ezen nincsen semmi meglepő, hiszen ott, ahol valaki elkezdi elkötelezni magát az isteni igazság mellett, ott azonnal megjelenik a gonosz is, és támadást intéz, kihívást intéz az igazság és az igazság mellett kiállókkal szemben. És így volt ez ebben az időben is, nagyon sok tévtanítóval kellett küzdenie az apostolnak, de voltak másfajta, nem elméleti típusú támadások. Ugye az igehirdetés szolgálata egy különleges ajándéka az Úrnak. Most a Biblia órán, a római levél alapján a kegyelmi ajándékokról elmélkedünk, és azok között az első helyen a profétálást említi az apostol, ami nem jövendőmondást jelent, hanem az igének az adott korban való aktuális hirdetése, a profétálás lelke. Profétálni tehát azt jelenti, hogy azt képviselem, amit az Úr most akar a gyülekezetnek, és a gyülekezet által, a gyülekezetet felbátorítva a világnak üzenni. Tehát ha kéri itt az apostol, hogy ő érte is imádkozzon a gyülekezet, akkor ezzel üzenni akarja azt, hogy nem csak ő aggódik a támadás alatt lévő gyülekezetért, hanem érzi a maga gyöngeségét is, és azt, hogy része ennek a testnek, ennek a nagyobb közösségnek, amelynek az imádsága segít neki, hogy az ige ajtaja megnyittassék a számára. De vannak belső problémák is, és ezek között az egyik az, hogy mindenki szeretne prédikálni, mint ahogy Magyarországon mindenki szeretne verset írni, de viszonylag keveseknek van igazi lírai mondani valójuk, és olyan fontos gondolatuk, amit mindenkinek érdemes elolvasni. Én azt gondolom, hogy akinek a költői ízlése és gondolatai egy vagy két, vagy akár néhány embert elérnek, az is fontos munkát végez. Mert mindenben lehet találni áldott és szép gondolatokat, de mások azok a költők, akik akár egy egész kornak, népnek az ízlését és gondolatait irányítják, gondoljunk csak Ady Endrére, akinek ma is olvashatók, nem csak a versei, hanem a publicisztikája is, és az ember azt kérdezi, hogy ennek a 100 évvel ezelőtt élt, halt költőnek a gondolatai hogyan illeszkedhetnének jobban ehhez a korhoz, mert élő üzeneteket hordoznak ezek. Szóval Vannak olyanok, akiknek az ige hirdetését Isten elteszi későbbi korokra is. Ilyen volt Jeremiás is, vagy Pál, vagy mindazok a proféták, akiknek a gondolatai fennmaradtak, és mint mondtam, Kolossé nem létezik már. Nem őrizgetnek ott különleges emlékiratokat, nem keretezik be, öntik esetleg betonba az apostolnak a lábnyomát, nem lesz bálványimádás az ő tiszteletéből, de a gondolatai megmaradnak. Megmaradnak, ellentétben esetleg azokkal az atyafiakkal, akik szerettek volna prédikálni, de nem értették meg, hogy más a sóval fűszerezett igehirdetés, és hogy az ige kedvességgel való képviselete megnyerheti a világot, míg az erővel, olykor erőszakkal, diktátummal képviselt üzenet pedig örökre elriaszthat embereket. Vannak olyanok, akik hamarabb eljutnának a megtérésig, hogyha közvetlen környezetük nem erőltetné azt. Fontos tehát, hogy az ige hirdetése is kapjon imádkozó hátteret. Ez a mai nap az imádkozásnak a vasárnapja is, és fontos, hogy e támadás alatt lévő gyülekezetnek szóló intelmeket magunkra vegyük mi is, és megkérdezzük először is, hogy jellemez-e bennünket az álhatatos imádkozás. Ott van előttem az a lista, amiről a születésnaposok nevét is szoktuk venni, ahol azok vannak, akik megfordulnak minden évben a gyülekezet Isten tiszteletein, és szeretem kézbe venni ezt a néhány oldalt, ahol mintegy 150 név van, és végig simogatni a tekintetemmel azok nevét, akik azon szerepelnek, és imádságban gondolni rájuk, vagy különösen is fölfigyelni a valami speciális nehézséggel, betegséggel, vagy mással küzdenek, de talán még ennél is okkal többre gondol az apostol, amikor tusakodásról beszél, vagy amikor a gyülekezet elöljárójának, az odaadó imádkozásáról szól, ez a vigyázó imádság és a hálaadással mondott imádság, ez az Istennel való oldott vagy éppenséggel feszült beszélgetés, ami természetesen nem azt jelzi, hogy mi nélkülünk, ami könyörgésünk, esedezésünk nélkül az Úr figyelme átsiklana a fontos ügyek és problémák felett, de nagy megtiszteltetés az Úrral együtt hordozni a bonyolult ügyeket, mert Isten nem egyszerűsíti le ezeknek a kezelését, és nem hagy ki bennünket abból a folyamatból, ami a végén alkalmasint az ő győzelmével zárul. Bevon bennünket annak a megértésébe, hogy milyen nehéz dolog az ő képére formált emberrel együttműködve, őt vezetve, ő érte hálát adva, eljutni, eljuttatni oda, hogy az Úrral az adott személynek is közössége legyen, és a problémái megoldódjanak. Nem könnyű dolog ez, és bizony, ez sokszor lelki harcot jelent. Készen állunk-e erre? Nagyon örülök a gyülekezet imádkozó tagjainak. Nagyon fontos nekem ez az óra, reggel 8-tól 9-ig, amikor néhány testvérrel, szám szerint most e pillanatban 8 személlyel együtt szoktunk imádkozni most a telefonnak a segítségével, és hozzuk az Úr elé az ügyeket, könyörgésünket, Jutka nénénkkel, Icas nénénkkel együtt, éppen kedves idős tapasztalt gyülekezeti tagjainkkal, akik idejük nagy részét most erre szánják, hogy abban a csendben, amiben élnek, vigyék az Úr elé szívünk kéréseit, életünk gondjait. Vigyázzatok hálaadással az imádkozásban, és legyetek álhatatosak. Nagyon fontos a hálaadásnak a kérdése is, hiszen vannak, akik azt képzelik, hogy az imádság végre egy lehetőség arra, hogy valakinek kipanaszkodhassam magam, vagy valakihez benyújthassak kérvényeket, aki majd orvosolni fogja az én panaszaimat, hisz úgysem hallgat meg senki ezen a földön. De lehet, hogy egy rossz végén kezdjük az imádságot, hogy fontosabb lenne az, amit aztán liturgiában vagy liturgikában jártas szakemberek is kidolgoztak egy istentisztelet rendjében. Kezdődjék az magasztalással, dicsőítéssel, folytatódjék esetleg bűnvallással, és ezután kerüljön csak sor a kérésekre, de utána alkalmasint ismét térjünk vissza a hálaadáshoz és a dicsőítéshez, és záruljon az Úr előtti együttlétünk a hálaadással, amit itt kér az apostol, nagyon-nagyon bölcsen figyelmeztetve bennünket, álhatatosan és hálaadással vigyázzunk az imádságban. Az egy felkészülési idő. Gondoljunk csak a szegény apostolokra, akik a Gecsemáné kertben egy hatalmas történelmi pillanatban lehettek ott, és erre kellett fölriadniuk, hogy az Úr azt mondja nekik, hogy nem tudtatok vigyázni egy órát sem velem, legyetek álhatatosak és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne esetek lélek kéz, de a test erőtelen, vegyétek ezt számításba, és különösen is vigyázzatok az imádkozás közben éppen ezért. Olyan időket élünk, amikor nem a gyalázkodásnak, nem a dühöngésnek, hanem az álhatatos, vigyázó imádkozásnak az időszaka van. Háladás azért, hogy minket épp most hívott el az Úr, épp most állított őrhelyünkre, épp most bízott meg azzal, hogy képviseljük az ő nevét és dicsőségét, és mi ennek meg akarunk felelni. De ez a gyülekezetnek a feladata is. A gyülekezet nem hagyományokat őriz, vagy elsősorban nem azt teszi. Lehet, hogy azt is. De a gyülekezet fontos dolga az, hogy az adott korban hordozza a világ fájdalmát, és hordozza azokat a terheket, most már a technika segítségével az egész világ terheit, amik ilyenkor ránk nehezednek. Ez a mi feladatunk, hogy a Krisztus igazságát szóval, életünkkel és imádságunkkal hordozzuk és szolgáljuk. Ez volt a koloszebeli gyülekezet dolga is, hogy minél több embert érjen el, és hirdesse Isten bűnbocsátó kegyelmét és hatalmát, és álljon emögött ott a gyülekezet buzgó imádsága is. A hálaadással való vigyázás. A hívő ember derűs arcát mutatja meg. Vannak, akik úgy gondolják, hogy az élet örömeitől, és egyáltalán az örömtől elzárt lelkek azok, akik Isten közelében vannak, de ez nem így van. Aki az Urat követi, az látja a világ szépségét, a mezők virágait és az ég madarait, és látja a jót az emberekben. Pál apostoltól azt is megtanulhatnánk a levelei bevezetéséből, hogy ő mindig az azokért való hálaadással kezdi a levél megírását, akikhez szólni fog, és akiknek talán kemény, figyelmeztető üzenetet küld, de először hálát ad értük, és ez az, ami miatt olyan megszívlelendő, fontos üzenet az is, hogy imádkozzunk a felsőbb hatalmasságért is, nem azért, hogy minden, amit csinálnak, azt még nagyobb lendülettel tegyék, mert lehet, hogy nem jól csinálják a dolgokat, de lehet hálát adni még ellenségeinkért is, nem azért, hogy ők meg akarják akadályozni az Úr ügyének a munkáját, hogy hamisságokat képviselnek, támadják a gyülekezetet, de hálát lehet adni azért, hogy mi vagyunk ennek az alanyai, és a mi küzdelmünk lehet mások számára példa, hogy az Úr példagyanánt használ bennünket ebben a világban, ami helytállásunk, ami határozottságunk, lehet mások számára bátorítás, és ezért hálát adhatunk. Pál börtönben van, és egy kapunak a megnyílásáért kér imát, ez pedig nem a börtönnek a kapuja. Nem érzi ott jól magát az apostol, kéri a gyülekezetet éppen a levél utolsó versében, hogy gondoljanak rá együttérzéssel, amikor a köszöntést a saját kezével írja, hiszen a levél többi részét azt diktálta, de itt a végére azt írja, hogy a köszöntés a saját kezemmel, a Páléval van írva, emlékezzetek meg az én bilincseimről. Tehát ezek a bilincsek nehezek, méltatlanok. Lehet, hogy lekerülnének az apostol kezéről, lábáról, ha feladná az evangélium képviselésének a szolgálatát. De akkor mi lenne az ő életének értelme? Mi lenne az ő elhívásával? Mi lenne az Isten országának az ügyével? Mi lenne a békásmegyeri gyülekezettel 20 évszázad múlva, ha nem indít el valamit Pál apostol, ami végül a 20. században ide a mi környezetünkbe, erre az akkor épült lakótelepre is eljutott, és mi tanúi lehettünk annak a munkának, amit Isten végzett egyesek között, sokak számára vigasztalást, békét, bátorítást adva. Ezt az apostol indította el kezén lábán láncokkal, és íme most is itt Békásmegyeren egy volt szeméttelep helyén épült kedves templomban beszélünk az imádkozásnak a fontosságáról. Ez a lánc ne szakadjon meg. Ez a lánc addig maradjon együtt, amíg az Úr vissza nem jön, és le nem omlanak a falak, mindörökre, és meg nem nyílnak az ajtók olyan valakinek a döntése nyomán, aki ha valamit megnyit, senki nem zárja azt be. Ez a másik kapu, az ige kapuja, aminek a megnyílásáért az apostol imát kér, a titoknak a lelepleződéséért, azért a gondolatért, hogy a ma mondott ige hirdetés Isten üdvözítő tervébe beleilleszkedik, és mint az előbb mondtam, természetesen mindenki bizonyságtételére, hivogató bizonyságtételére szükség van, hiszen így lesz, így jut el minden társadalmi rétegbe az igazságnak az üzenete, de nem mindenki kapja a profétálásnak az ajándékát. De aki a profétálás ajándékát kapja, annak pedig szüksége van azok imádságára, akik tartják a kezeit. Annak, aki Isten eszköze abban, hogy az ő üzenete sokfelé eljusson. Igen, belátható, akár valamennyiünk által az, amit az apostol úgy is fogalmaz, hogy ha egy gyülekezetben esetleg ketten vagy hárman volnának, akik szólni tudnak, többen ne szóljanak. Mert vannak arányai is az igehirdetésnek, ránézek az órára, és látom, hogy az időnk végéhez kezdünk közeledni. Szóval fontos, hogy az üzenet partjai, keretei megmaradjanak, és nem mindenkinek adatik, de ez nem baj, mert talán sokkal fontosabb és nélkülözhetetlenebb ajándékok viszont adatnak, igen, adatnak, és legyünk hálásak azért az ajándékért, amit mi kaptunk, és könyörögjünk együtt azért, aki szól. Az ige hirdetés, mint a kinyilatkoztatás folyamatosságának a része. Egy meg nem álló folyó, egy körbe-körbe forgásnak az áldott folyama, ami ne szakadjon meg, akkor se a Kolosszé eltűnik a föld színéről. Az isteni igazság az emberi ige hirdetésen keresztül válik világossá és ismerté, ahogy ezt Pál a római levél 10. részében megfogalmazza. Hát úgy történik ez, hogy Isten elhív embereket, elküld embereket, megnyitja a szájukat. Egy seregben nem mindenki alkalmas arra, hogy trombitás legyen, azt képesnek kell lenni megfújni is, de nem is állhat egy sereg katonaság, ha mi is használhatunk katonai képeket, csak trombitásokból. Néha azt gondoljuk, hogy amiket látunk, azok ilyenfajta operett hadseregek, de ha csak trombitások vannak, mi lesz a győzelemből? Mi lesz az ütközetnek a kimenetele? Hát hadd szóljanak azok, akik Istentől erre kaptak megbízást, és hadd kérjék ők viszont a gyülekezetnek az imádságát. A kolosszéi gyülekezet dolga nem feltétlenül a tanítás, az ige hirdetés átvétele az apostoltól, hanem a támogatás, hogy akkor is, ha ő ott a börtönben ül, a hangja eljusson a megfelelő helyre. Pál apostol karanténban van. Pál apostolnak nem áll a rendelkezésére kamera, mikrofon és egyéb hanghordozó eszközök. Kicsit nehézkesebben megy az ige hirdetés akkor, de eljut. Eljut, sime eljut a világ végéig, mert Isten nem akarja eltitkolni az ő üzenetét. Nyíljon meg ez a titok. Ez a titok mindenki előtt. Hadd legyen közkincsé. Hadd legyen közkincsé az Isten üdvözítő üzenete, hogy Isten nem haragszik, hogy Isten szereti a világot, hogy mindennél és mindenkinél jobban szereti ezt a világot, és nem akarja, hogy egy is elvesszen közülünk. És ezért kéri az apostol, ezért idéztem fel az 5. és 6. verset is, hogy viseljük bölcsen magunkat a megszólalásban, beszédünk legyen sóval fűszerezett, hogy tudjuk, mi módon kell kinek-kinek megfelelni, nem mindenkinek ugyanaz az üzenet, a megfelelő üzenet, és ez az, amiben figyelni kell az elhívó és a megbízatást adó Istennek a szavára és késztetésére. Szóval imádkozás vasárnapján. Ez az üzenetünk. Legyetek álhatatosak az imádkozásban, és értünk is. Imádkozzatok. Ez teremti meg annak az áldott helyzetét, állapotát, amiben az elhintett mag, a Máté evangéliuma szerinti magvető példázata szerint kicsirázhat, szárba szökhet, és százszor annyit teremhet. Legyenek áldottak az imádkozó testvérek, legyen áldott mindenek felett az Úr, aki az imádság által megszólítható. Imádkozzatok, és buzgón kérjetek, és adjatok hálát, és vigyázzatok. Szükség van a feltöltekezésre, az Úr erejébe való megkapaszkodásra, hiszen vannak nehéz pillanatok. Olyanok, amikben az apostoloknak is nehéz megállniuk. Áldjon meg mindannyiunkat az Úr imádkozó lélekkel. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, és háladással jövünk eléd ezen a vasárnapon, megköszönve, hogy adtad nekünk a veled való beszélgetés, a veled való tanácskozás csodálatos eszközét. És megértetted velünk, hogy nem jó, hogyha megszakad ez a vonal, nem jó, hogyha kihagyva az imádságot, csak a magunk gyarló gyönge erejére támaszkodva próbáljuk a szolgálatunkat végezni, nem elsősorban a mi bölcsességünkre, a mi halhatatlan gondolatainkra vár a világ, hanem vár arra a tőled jövő üzenetre és a tőled jövő erőre, amely megtart bennünket a válságos időszakokban is. Szeretnénk veled virrasztani ebben a krízis időszakban, nem úgy, mint a tanítványok, ó, adj nekünk erőt, hogy el ne aludjunk, hogy el ne csikkadjék a te ügyed, hogy megtartassanak szeretteink, intézményeink. Így adunk hálát mindazért a jóért, amit ott munkálsz, munkatársainkért, akik félelmüket is legyőzve küzdenek, a mi munkatársainkért és mindazokért, akik az egész országban téged szolgálnak. Légy áldott értük, Urunk, és légy áldott, hogy megőrzöd az isteni gondolatot, az evangélium üzenetét, akkor is, hogyha Kolosszé eltűnik a föld színéről, és akkor is, hogyha a mi időnk is behatárolt, akkor is hálát adunk neked, Urunk, hogy ebben az időben, itt és most megbíztál minket azzal, hogy imádkozzunk és hirdessük a te ígédet. Legyen áldott ezen a szolgálaton, legyen áldás ezen a szolgálaton, legyen áldott a te szent neved ezért. Amen.